Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
11 német nyelvű alkotás és 7 közönség találkozó várja október 10-e és 20-a között a közönséget a Budapesti Művész Moziban, a Szemre Való Fesztiválon. A Goethe Intézet, az Osztrák Kulturális Fórum és a Svájci Nagykövetség közös rendezvényét október 10-én Hans Steinbichler Egy egész élet című alkotása nyitja. Robert Zetteler azonos című regénye nyomán a film egy árva fiú történetét meséli el, aki öreg emberként megbékélve tekint vissza küzdelmekkel teli életére az osztrák Alpokban és a szovjet hadifogságban. A vetítés után a közönség találkozhat Stefan Gorski főszereplővel, aki alakításáért elnyerte a Bavarian Film Awards-on a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat. Október 11-én vetítik Joachim Meyerhoff önéletrajzi regényének adaptációját, a Mikor lesz végre megint olyan, amilyen sosem volt című filmet, amelyből kiderül, hogy milyen egy pszichiátriai klinika területén felnőni. A 19. századi svájci Alpokban játszódó modern társ kapcsolati és emancipációs történet a Jakob Lova október 12-én lesz műsoron Luna Wedlerrel a főszerepben. A vetítést követően a közönség találkozhat a film rendezőjével, a magyar származású Katalin Gödrössel, aki 1969-ben született Zürichben. Október 13-án az 1990-ben Németországban játszódó, valós eseményeken alapuló A változás valutája című végjáték lesz látható az Oscar-díjra jelölt Sandra Hüllerrel a főszerepben. A vetítés után beszélgetés lesz a film egyik fontos szereplőjével, a Babylon Berlinből és a Goodbye Leninből is ismert neves színésszel, Peter Kurttal. Október 15-én a Hello Schweiz című komédiában egy őrült népszavazás veszélyhelyzetbe sodorja Svájcot, a filmben felvázolt abszurd helyzetről, Svájc magyarországi nagykövetével, Jean-François Parozzal beszélget majd a közönség. Adrien Goiginger legújabb alkotását, a Rickel, a zene legfeljebb hobbi című filmet október 17-én vetítik. A zenével, szenvedéllyel és kocsmai ugratásokkal teli alkotást elkíséri a film női főszereplője Agnes Hausmann. A fesztivál október 19-én Pabst 1929-ben készült Pandora szelencéje című filmje zárja, a vetítés után Teller Katalin irodalomtörténész beszél a filmről.
Színház.
Az idei Tolnai Klári művészeti díjat Tóth Ildikó és Rátóti Zoltán színművészek kapták meg a Nógrád vármegyei Mohorán működő Tolnai Klári emlékházban. Bolla István, az emlékház elnöke elmondta, a díjat a Magyar Színház és Filmművészet szolgálatában nyújtott magas színvonalú és odaadó munkásságért adományozza a Tolnai Klári díj kuratóriuma. Tóth Ildikó Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Radnóti Színház tagja, színházi szerepei mellett játszott a Viszkis című akciófilmben, a Csocsóa vagy Éje május 1-e, a Csini Baba című vígjátékokban és a Jadviga párnája című filmdrámában. Rátóti Zoltán Kossuth és Jászai Mari díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész, aki 2022-23-ban a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora volt, színházi szerepei mellett rendezett is, például Oscar Wilde, Bunbury című darabját. Játszott a Linda, az Életképek és a Szomszédok című tévéfilmekben, számos szinkron szerepe között a Nagy Durranásban Charlie Sheen, a Nevem Senkiben Terence Hill magyar hangja volt. A Tolnai Klári emlékházat 24 évvel ezelőtt Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök nyitotta meg.
Koncert.
Indulnak a Haydeneum 2024-25-ös évadra szóló sorozatai, az idei évad 3 bérlet sorozata, a Zeneakadémia bérlet, a Fortepiano bérlet és Bősze Ádám Haydn Bécsben című előadás sorozata a historikus zene kedvelőinek kínál programokat október 7-től. A Haydeneum Magyar Régi Zenei Központ Alapítvány közleménye szerint a szervezők várják mindazokat, akik a múlt zenei kincseit a jelen legnagyobb művészeinek és ismerőinek tolmácsolásában szeretnék felfedezni. A Haydeneum Zeneakadémia bérlet első előadásán október 17-én a Purcell Kórus és az Orfeó Zenekar Vashegyi György vezényletével József Haydn pályájának egyik legjelentősebb alkotását, a Teremtést szólaltatja meg a Zeneakadémia nagy termében. A fortepiano bérletnek a Zeneakadémia Solti termében megvalósuló estjein a 18. és 19. századi korhű hangszer a fortepiano kerül a középpontba. Október 27-én a bérlet első előadásán a fortepiano játék holland nagymestere Ronald Brautigam lép fel. Mint kiemelik, a Haydneum évadának különlegességei közé tartozik a világsztár tenor Cyril Dubois áriastje december 18-án a Zeneakadémia nagy termében.
Zene.
Október 1-én a Zene világnapján tette közzé új imás filmjét a Liszt Ferenc Kamarazenekar, amelyet az elhagyatott kelenföldi erőműben vettek fel. Egy ódohangulatú ipari létesítmény portása rajong a klasszikus zenéért. Kis rádiójá munka közben szebbnél szebb dallamokat hallgat, ám egy nap olyan meglepő esemény történik, ami minden várakozását felülmúlja. Ezekkel a képsorokkal kezdődik a zenekar új imásfilmje, amelyet Budapest egyik legizgalmasabb helyszínén, az elhagyatott kelenföldi erőműben forgattak. A videóban Csúlya Imre színművész és az együttes tagjai működnek közre, a filmet Becker Péter rendezte. A kisfilm után az alkotókkal és a zenekar vezetőségével készült rövid interjúkat is megtekinthetünk, amelyben a koncepciót ismertetik, illetve a forgatásról mesélnek.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Börzsönyi barangolások békéje. Ha Csóványos felé vesszük az irányt, két lehetőség is adott. Követhetjük a kék túra jelölést, de egy klasszikus körtúra is kialakítható, ami felvisz a hegység legmagasabb pontjára, Csóványosra, napos időben akár egészen a magas Tátráig el lehet látni. Majd a Nagy Hideghegyre, ahol tarthatunk egy könnyed pihenőt, az ott áldogáló turistaházban. Érdekesség, hogy a Nagy Hideghegyen több magyarországi turistaút is áthalad, így a turistaház akár egy többnapos gyaloglás, esetleg csillagtúra bázisaként, szálláshelyeként is szolgálhat. A Nagy Hideghegytől vissza is lehet fordulni a Királyrét felé, ahol a csóványosi panoráma hiányát pótolhatja a Várhegy kilátó, ami Királyréttől mindössze egy fél órás sétára helyezkedik el. Királyrét egy kiránduló központtal is büszkélkedhet, ahol megtalálható a Királyrét tanösvény és a királyréti erdei kisvasút is, ami országunk egyik legrégebbi kisvasútjaként üzemel a Morgópatak völgyében. A kék túrán járva elvédhetetlen célpont a Törökmezői Állatpark, ami a kék jelzés keresése közben hirtelen kibukik a fák közül. Akár szánt szándékkal, akár véletlenül találtuk meg, a velünk szemben pislogó lámák valószínűleg mosolyt csalnak az arcunkra. Ráadásul itt nem csak lámákkal lehet találkozni, ugyanis ez a csodahely vagy fél száz egzotikus állatával állati kalandra hív kicsiket és nagyokat. Nógrádi Vadaspark. Állatfronton a börzsöny nem okoz csalódást. A hegy lábánál újabb állatokba lehet botlani a Nógrádi Vadasparkban. Ezek a négylábúak szabadon kóricálnak, nincsenek bezárva sem, így könnyen megcsodálhatóak magas lesekről, vagy akár egy teherautó platóján pihenve. Este akár vadetetéshez is csatlakozhatunk, és zavartalanul nézhetjük végig, ahogy a vaddisznók, őzek és szarvasok teljes nyugalomban fogyasztják el vacsorájukat.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Csak néhány nap választja el az egzotikus szépségű Veronikát, hogy beteljesüljön az álma, és egyetemi tanár legyen, úgy érzi, élete rendben van, de a legjobb barátja furcsa ajándékkal lepi meg, ami miatt elkerülhetetlenné válik, hogy foglalkozzon azzal, ami sosem érdekelte, a származása. Nyomozni kezd, és útja a festői szépségű, az európai kultúrától sok tekintetben idegen szigetre vezet. Egy különleges, egyedi gyöngysor segít, hogy megtalálja a gyökereit. A Borneo gyöngyei két idősíkon fut, mindkettő rendkívül izgalmas, és ugyanígy sodorja az olvasót az Andalúz örökség is, egy korábbi regény, amelyben a főhős, egy budapesti galéria fiatal kurátora egy nap megdöbbentő felismerésre jut, rájön, hogy édesanyja éveken át hazudott a családjának. A lány egy spanyol ügyvédi irodából érkező levél miatt kezd kutatni, sőt elutazik Spanyolországba is, és Andalúzia mesés városaiban próbálja megérteni családja szövevényes történetét. Semmi sem az, aminek látszik. Elhallgatások, titkok, békjók és a szerelem ereje. Ez a regény is csodálatos utazás. A borítókon a Pálmai Lantos Éva írói álnevet látjuk, vendégem a stúdióban a két szerző, Vancsó Éva író, műfordító és Szélesi Sándor író, forgatókönyvíró. A Borneo gyöngyei az új regény. Természetesen arra kérdezek rá először, hogy ez a meglepő helyszín volt meg először, vagy a főszereplő karaktere indította el a történetet a fejükben.
Konkrétan arra nem emlékszem, hogy hol voltunk, vagy mi volt az a pillanat, csak arra, hogy arról beszélgettünk, hogy akkor el kéne kezdeni tervezni a második regényt, és azt hiszem azt, hogy ez Borneo legyen, ebben egy pillanatig sem volt kétség, mert az összes dél-kelet-ázsiai hely közül, ahol voltunk, abból Borneo volt a legnagyobb szerelem. Harsogó, vadzöld dzsungellel borított, több ezer méteres hegyek vannak, amik aztán belefutnak a tengerbe. Eszméletlenül szép, fenséges a borneói természeti környezet, amellett, hogy a kultúra és az emberek is zseniálisak. Tehát azt mondanám, hogy ez az a sziget, ahol igazából minden együtt volt, amitől az ember bele tud szeretni egy helybe.
Ez mind átjön a regényben, és közben a történelmi szálban pedig hihetetlen, kegyetlen, véres harcok, háborúk, konfliktusok vannak itt leírva, szóval micsoda kontraszt ez.
Nagyon kemény időszak volt a 19. század közepe Borneón. Ugye hajózási terület, tehát a brit kelet-indiai társaság koncesziói, a kínai hajósok, a maláj kalózók, a fejvadászok kalózai, ugye a dajak kalózok, mind-mind hemzsegtek a térségben, és mind-mind ópiumra, fegyverekre, aranyra, antimonra pályáztak, tehát nem volt könnyű dolga egyébként a szigetet megszerző, illetve hát Szaravakot, Kucsingot megszerző James Brooke-nak, de ezek a nációk, ezek a csoportok, ezek a rablók, kalózók, gazemberek, ezek uralták a 19. század közepét. Tehát nem véletlen volt tényleg ilyen véres a szigetnek a történelme. Uh-huh. És amikor megjelent James Brooke egy brit hajóval és az ágyúival, és a kalózokat, illetve a kalóz tevékenységet egy kicsit visszaszorított, akkor a brunei szultán fia, ha jól emlékszem, neki ajándékozott egy várost. És ebben a városban kiépített egyfajta brit uralmat, de úgy építette ki ezt a brit uralmat, hogy nem tartozott a sziget sem a királynő alá, sem a brit kelet-indiai társaság alá. Tehát saját birtoka volt, és jó gazdaként az első dolga az volt, hogy rendet tegyen a szigeten. Tehát például a fejvadászokat megpróbálta leszoktatni a fejvadászatról. Nem ment könnyen, mert egészen fura módon űzték a fejek begyűjtését a helyiek a szigeten. James Brooke rendet tett, fogalmazunk így, diplomáciával, ágyukkal, rábeszéléssel, ajándékokkal, tehát mindennel, ami rendelkezésére állt.
Visszatérünk még ide 1856-57-be, de Éva, beszéljünk arról, hogy mindenről, amit most hallottunk, arról semmit nem tudott a mai szálnak a főhőse, aki tulajdonképpen nagyon jól van a bőrében, jól érzi magát, egy biztonságos családban van, fiatal, gyönyörű, mi baja lehet?
Igen, ugye ő semmit sem tud erről, annyira semmit sem tud erről, hogy valójában a saját dél-kelet-ázsiai származásáról sem tud. Ugye egy tükörben nézve egész gyerekkorában csak annyi tűnt fel neki, hogy kreolosabb, barnásabb bőrszíne van, és szép sötét haja van, illetve érdekesség az, hogy ő tudja, hogy örökbe fogadták, de azt viszont nem, hogy akkor kik voltak a vér szerinti szülei.
De nem is érdekli. Nekem úgy tűnik a regény elején.
Nagyon érdekesnek tartom ennek a pszichológiáját egyébként, és a DNS teszt, amit a főszereplő megcsinál, ugye nem teljesen pontosan ad meg rokonokat, de abban segít, hogy a genetikai eredmény alapján a világnak mely pontján van a te mintádhoz hasonló genetikai állományú ember. És ugye a főszereplő így tudja meg azt, ez talán még nem spoiler, hogy ő bizony a genetikája szerint nem Közép-Európából származik, hanem valahonnan egész messziről, ami mindenképp kérdéseket vet föl.
Ugye visszamegy oda, ahova a gyökerei szólítják, tehát látjuk a mai Borneót, a mai utcákat, a mai közeget, érezzük a mai levegőt, és érezzük az 1850-es évekbelit is. Hogyan született ez a két férfi, a két brit férfi, akik barátok, elvileg katonatársak, ők nagyon különböző karakterek, ugye az egyik ki akar mindent próbálni, ami ott veszélyes, nem tudom, ópiumot szívni, az egyiket nem zavarja a lánykereskedelem, a másik megőrült tőle, és segíteni akar, szóval, hogy annyi olyan nüansznyi dolog van, amivel megmutatod, hogy egyébként mi mindennel szembesült egy európai ott ezen az idegen vidéken.
Egy írói fogás, az, hogy egy olyan főszereplőt, vagy két olyan főszereplőt vezess be egy történetbe, akik nem ismernek semmit. Tehát meg kell ismerniük az adott tájegységet, az adott kultúrát, és az olvasó velük együtt ismeri meg és halad. Az első kötetben, az Andalúz örökségben nem volt erre szükség, hiszen ha az ember azt mondja, hogy Habsburgot, ha az ember azt mondja, hogy Franco, ha az ember azt mondja, hogy Madrid, azt ismerik az olvasók, legalábbis képben vannak. Most ha azt mondom, hogy Jossház, vagy azt mondom, hogy Sir Raffles, vagy azt mondom, hogy Szingapúr, akkor nagy valószínűség szerint nincsen meg az az előismertség az olvasók nagy részének, ami szükséges ahhoz, hogy egyszerűen bedobjam őket a mély vízbe. Tehát egy írói fogás az, hogy olyan karaktereket keresek, akik nem ismerik ezt a tájat, ezt a civilizációt, ezt a kultúrát, és ahogy egyre mélyebbre haladunk velük együtt ismerjük meg.
Tulajdonképpen ez egy romantikus regény, mint ahogyan az Andalúz örökség is, és hogy ez a kulturális különbség, és az együttélés, és az együttélés lehetősége vagy szükségessége milyen különlegesen mutatkozik meg, amikor szerelmi szárról van szó, amikor két különböző kultúrából érkező embernek kellene egymásra találnia, és ez a mai szárban is, és a régiben is benne van.
Igen, a kulturális különbségek megugrása nagyon sok gond tud lenni egy kapcsolatban, meg összecsiszolódás, hogyha ez még hozzájön az is, hogy két teljesen ellentét kultúrában nőtt föl a két ember, akkor ez bizony egy nehezítés. Igazából azt gondolom, hogy így magamban örök szerelmet jósoltam a szereplőimnek. Pont azért, mert azzal, hogy mind a ketten kultúrával foglalkoznak, és egy kicsit tanultak arról, hogy mit jelent más világok, a szokásait megismerni. Így azt remélem, hogy nekik akkor jó esélyük van arra, hogy ők belátóan, meg így a megismerésre összpontosítva tudnak fordulni a másiknak, mondjuk a családja, vagy a elsőre őrültségnek tűnő családi vagy kulturális szokások felé.
Itt az Andalúz örökségben ez a lány ugye szintén nem önszántából indult, tehát neki nem jut eszébe, hogy elmenjen Andalúziába, de valami családi titokra bukkan. De a történelmi szálban is Magyarországról indulunk.
Miközben Spanyolország történelmével foglalkoztam, nagyon sok érdekes dolog került elém. Tehát ez nekem is felfedezés. Mi? Nagyon kevesen tudják adott esetben, hogy az 56-os forradalom megsegítésére Franco tábornok 100 000 spanyol katonát akart Magyarországra küldeni. És meg is indult egyéb iránt a toborzás, ugye hatalmas segítséggel. Csak hogy az elindulni készülő hadsereget, azt a franciák nem engedték át a határon. Tehát azt mondták, hogy nincs az az Isten, hogy Frankónak a hadserege átgyalogoljon Európán. Ezt nagyon kevesen tudják például. Uh-huh. Vagy például a spanyol Marokkó, ugye itt az afrikai történéseit, az például valami hihetetlen kevés anyagot találtam róla. Tehát nagyon nehéz volt belásnom magam a történelmi részébe spanyol Marokkó felbomlásának például.
Annyit el lehet mondani, hogy 56-ban menekülni kell egy családnak, orvos és felesége és lányuk, és végig viszed őket Bécsen, és onnan a különböző kapcsolatok révén Spanyolországba, és onnan Afrikába.
Viszonylag kevesen ismerik, hogy Spanyolországnak van egyetlen egy városa az afrikai kontinensen, így Marokkóba ágyazva, egy Ceuta nevű város, ami gyakorlatilag egy előretolt katonai helyőrség. Alapvetően magas kerítéssel van körülvéve, és a lakosság 80%-a az vagy katona, vagy a katonaságot kiszolgáló személyzet egyébként, mert ugye ez egy ilyen kapu Európába. Most is ott van, most is Spanyolország része, és egy nagyon speciális hely, mint egy kicsit megállt volna az idő.
Katinka is, az Andalúz örökség főhőse is útra kell, elmegy Sevillába, és aztán próbál nyomokat találni, hogy hol lehet az édesanyja, ugye hiába hívja a telefonon, nem találja meg, az édesanyja minden évben 2 hetet Andalúziában tölt, egy bizonyos wellness táborban, vagy nem. Ugye ezt nem lehet tudni, és akkor elkezd nyomozni ez a lány. Elmeséled, hogy milyen utat jár ő be?
Ugye Sevillába érkezik meg, mindig van valami apró nyom, ami alapján tovább tud haladni, és ugye a második város Cádiz, annak igazából az az oka, hogy valamiért nekünk Cádiz volt a nagy szerelem. Granada gyönyörű, Córdoba gyönyörű, Sevilla csodaszép, de valamiért, amikor Cádizba érkeztünk, akkor volt egy olyan érzésem egy nap a városban sétálgatás után, hogy én itt itthon vagyok. És aztán, hogy onnan tovább mennek Cadiztól egy 10-20 kilométerre egy Jerez de la Frontera nevű kisvárosba, annak már igazából az volt az oka, hogy akkor ott Cadiz környékén akartam továbbvinni a történetet. Ráadásul Jerez is az a típusú hely, ami annyira nem mint Ceuta, de azért nem a klasszikusan nagyon turista destináció, ahhoz képest, hogy a borvidékeiről, meg a borairól és a sherryről híres. A borból készült igazi spanyol sherry, azt ott hatalmas hordókban készítik, és így élnek emberek. Ennek van valami nagyon jó hangulata. Igazából tényleg azok kerültek bele a regénybe, amikbe valamiért mi beleszerettünk.
Andalúz örökség és Borneo gyöngyei. A Pálmai Lantos Éva írói elnéven író Vancsó Éva és Szélesi Sándor volt a vendégem. A két kötet a General Press kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.